Kós Albert vagyok, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közel álló heti lapokból állítom össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Gödöllő Mária Vesnyőn. A március 26-ára dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hetente jelenik meg, most a március 19-ére és a március 26-ára dátumozott szám 46 oldalán lévő 32 cikkből válogatunk. A 18. oldalon írja Kertész Botond, hogy a 8 éves Petőfi Sándor Tolna vármegyei Sárlő-Szentlőrinci tanévének idejére esett, hogy a kis gimnázium tanárának, Hák Péternek az elméje megbomlott. 1831 őszén otthagyta az iskolát, és a környék falvaiban, mint árruhás József császár, biztatta a parasztokat, hogy az elnyomó földes uraik ellen kaszával, kapával lázadjanak föl. A kolera lázadások miatt amúgy is nyugtalan országban még egy nyilvánvalóan bomlott emlékű embertől is veszélyesnek számítottak ezek a gondolatok. Hák Pétert Bonyhádon elfogták, majd Szekszárdra vitték, és a helyi ferences ispotály őrizetére bízták. Innen megszökött, és visszatért az iskolájába, ahonnan elzavarta a helyettes tanárt, és a katedráról oktatta forradalmi eszméit a kiskamaszoknak. A 20. oldalon írja Szentpéteri Péter, hogy a harcos ateista nem hisz Istenbe, inkább azt mondhatjuk, hogy az ateista olyan Istenbe hisz, aki nincs. Vagyis az általa elképzelt Istenről megállapíthatja, hogy nem létezhet. Tehát először így úgy el kell képzelnie, hogy utána tagadhassa a létezését. Ezért a tudatos ateizmus is vallásnak tekinthető, hiszen minek tagadni azt, ami különben nincs. Hamvas Béla meghatározása. Az ateista neve materializmus. Ennek a vallásnak három dogmája van, nincs lélek, az ember állat, a halál megsemmisülés. A DNS felfedezése óta tudjuk, hogy az élőlények fejlődését egy program irányítja. Programozó nélküli programozást azonban nem ismerünk. A Szentírás egyedül az emberről állítja, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtett lény kezdettől fogva világosan megkülönböztethető az ember az állatoktól. A 24. oldalon írja Stifner Kőháti Dorottya, hogy Petőfi Sándor bőven alkalmazott bibliai metaforákat. Előfordul a vízözön, az éden, a kánoán, a mennyország és a pokol említése. Ott van a verseiben Káin és Ábel, Mózes, Sámson, Józsué, Jeruzsálem, Jákob lajtorjája, Dávid hárfája, Illés proféta, Elizeus, a három királyok, Júdás és Pilátus is. Petőfi először 1842-ben a Lehel vezér című elbeszélés költeményében írta le a magyarok istene szókapcsolatot, ami aztán 1848-ban megjelent a Nemzeti Dalban is. Kedves hallgatóink! Az evangélikus élet után a Keresztény Élet katolikus hetilap március 26-ára dátumozott számát olvassuk, a 12 oldalon 41 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk, hogy a Rákóczi Szövetség Eszterházi díjat adományozott Majnek Antal nyugalmazott munkácsi püspöknek a kárpátaljai magyarokért és minden Kárpátalján élő emberért végzett szolgálata elismeréseként. A díjátadásra március 12-én került sor az Országház felsőházi termében. A második oldalon olvassuk, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a Magyar Érdemrend Lovak Kereszthit adta át Barlai Bencének, a Budai Ciszterci Szent Imre gimnázium igazgatójának, március 14-én a Karmelita Kolostor rendezvénytermében. A harmadik oldalon olvassuk, a gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe Jézus Krisztus fogantatásának hízladása. Ezen a szép napon emlékezünk meg a megfogant életekről, ez a magzat gyermekek világnapja is. Ezen a napon a magzati jogok védelmezői egy fehér szalag kitűzésével hívják fel a figyelmet a megfogant élet tiszteletére és azokra, akik magzati korukban veszítették el az életüket. Mi is csatlakozhatunk a lelki örökbefogadás adoptálás mozgalomhoz. Lélekben adoptálunk egy gyermeket, akinek a nevét egyedül az Isten ismeri. 9 hónapon át minden nap imádkozunk egy élet megmentéséért, imáink a következők lesznek. A rózsafűzér egy titka, önkéntes felajánlásom és egy mindennapi ima. Uram Jézus, édesanyád Mária közbenjárására, aki szeretettel szült világra téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott rólad, kérlek téged annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget, kérlek adj a szüleinek szeretetet és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, melyet te magad rendeltél számára. Amen. Toldi Éva írja, hogy a lelkiismeret vizsgálat és a bűnbánat szavainkat a mai kor embere úgy kezeli, mintha csak a templomi közösségeknek a műszavai volnának, mintha csak a hívő emberekre vonatkoznának. Sokan azzal áltatják magukat, hogy az elszámolás rájuk nem vonatkozik, hiszen ők nem vallásosak. Mások húzzák, halasztják a lelkiismeret vizsgálatot, még ráérnek vele, ha már az életük lángja lefelé hanyatlik. És tolják maguk előtt az egyre csak növekvő lelki terheket, melyek mázsás koloncként húzzák lefelé az embert. Nem véletlenül hirdeti korunk orvostudománya, hogy minden testi betegség mögött lelki betegség is lehet. Kedves hallgatóink! Eddig a keresztény életet olvastuk, most a reformátusok lapját szemlézzük, a március 26-ára dátumozott szám 32 oldalán 23 cikket találunk. A hatodik oldalon olvassuk, hogy a víz világnapjának célja, hogy ráirányítsák a figyelmet arra, hogy az ajánlott napi vízhasználat 50 liter fejenként. Míg egy átlagos magyarra 110, egy amerikai polgárra napi 500 liter jut. Eközben 1 milliárd ember vízfogyasztása nem éri el a napi 5 litert. Közép-Afrikában ma is előfordul, hogy átlagosan heti 16 órát töltenek a nők vízgyűjtéssel. Ázsiában helyenként egy kisgyerek 3 kilométer gyalogol naponta, hogy vízhez jusson. Az ENSZ egyik célja az egyenlő esélyű hozzáférés a vízhez. A hetedik oldalon írja Püski Lajos, hogy nehéz felfogni, hogy értelmes emberek mit remélhetnek az erőszak fegyvereitől, a tankok, rakéták pusztító erejétől. Miért küldik egymást a háború, életeket pusztító, új feszültségeket gerjesztő poklába? Szomorúan kell szembesülnünk azzal, hogy ez az értelmetlen harc emberek millióit kényszeríti otthonaik elhagyására. Az Úr nem ígért próbák, küzdelmek, viharok nélküli életet, de ígért adott biztos lelki alapot. A 15. oldalon írja Karsai Eszter, hogy a gyöngeség kritikus helyzetekben bűn, súlyos önzés, végzetes gyávaság, ha tehetetlennek mutatkozunk a határozottságra, a döntésre. Bűn az önféltés, ha hatalom vagy tekintélyféltésből nem merünk kiállni azért, amit helyesnek látunk. Pap Ferenc írja, hogy Lukács az evangéliumában így fogalmaz. Jézus ismerősei minnyájan és az őt Galileából fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt. Máténál és Márknál is fontos, hogy asszonyok is jelen voltak a temetéskor, a végtisztesség megadásakor, azonban Lukács nyomatékkal kiemeli, hogy ezek az asszonyok Galileából kísérték Jézust. Elkísérték őt az asszonyok, akik együtt jöttek Jézussal Galileából, szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint. A 20. oldalon írja Simon István, hogy a gazdagság nem csak a pénzről szól. Nem gazdagsága a nagy család, ahol szülők, gyermekek, unokák együtt ülik körül az ünnepi asztalt. Egy hűséges társ, az otthon békéje, a csöndes, derűs öregség és a hit ajándéka, a reménység. A mesés gyermekkor, az álmodozó ifjúság, a szenvedélyes szerelem, a házasság, a gyermek és a munkavilága. Nem gazdagság-e minden találkozás, meghitt emberi kapcsolat, barátság és közösség, amelyhez tartozhatunk. A legnagyobb gazdagság a megértés és az irgalmasság. Sokféle gazdagság van, de a legnagyobb a szeretet. Szeretetbe kapaszkodva működik a házasság. Kedves hallgatóink! A Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus heti lappal fejezzük be a lapszemlénket, most a március 26-ára dátumozott szám 12 oldalán és a 24 oldalas műsor mellékleten 29 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk, hogy a Pálma Fidei Hit Pajzsa díjat a Beregszázi Ortutai Elemér Görög Katolikus Központ kapta, amely őrzi Ortutai Elemér hagyatékát. Ortutai Mária, édesapja, Ortutai Elemér, egy 250 éves kárpátaljai görögkatolikus papi dinasztia utolsó felszentelt papja volt. 1945-ben nagyapját, Ortutai Jenőt a szovjet hatalom az északi Jeges-tengertől 150 kilométerre lévő Vorkutába száműzte, ahol télen már mínusz 52 fokot is mértek. Nagyapámat nem ismertem, mégis ragaszkodtam hozzá, sokáig nem értettem, hogy miért. Később megtudtam, hogy amikor a belügyi népbiztosság, az NKVD elhurcolta, az egész család ott állt mellette, ő pedig megáldott engem, aztán könnyes szemmel elfordult, és rögtön rátették a bilincset. Édesapámat Ortutai Elemért 1949-ben tartóztatták le, amikor bejöttek Kárpátaljára az oroszok, és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Nagyapámhoz hasonlóan ő is Vorkutára került, 7 évig, az 1956-os szabadulásáig nem láttuk őt. A harmadik oldalon olvassuk, hogy már idén felépülhet a Szent Anna Réti kápolna a Normafánál, cím alatt, hogy Erdő Péter bíboros elmondta, hogy amikor kitört az orosz-ukrán háború, megerősödött a hívek szándéka, hogy kézzel fogható módon tegyük láthatóvá könyörgésünket a békéért és azért, hogy a magyar nép sértetlenül kerülhessen ki ebből a nemzetközi viharból. Ennek nyitott szabad utat a 12. kerületi önkormányzat azzal, hogy lehetővé teszi számunkra az építkezést, jól lehet, a terület nem a miénk. Az év bizonyos napjain a Szent Anna réten engesztelő imádság zajlik, több esetben szentmisét is tartanak. Ennek helyszíne lehet ez a kápolna, amit megnyitva 1000 fős szabadtéri misét is lehet tartani. A negyedik oldalon mondja Stankó Attila, hogy az úrnapi zsolozsmában mondjuk, ismerjétek fel a kenyérben a testet, amely a kereszten függött, a kehelyben a vért, amely oldalából ömlött. Vegyétek hát, és egyétek Krisztus testét, vegyétek, és igyátok az ő vérét. Ti most már Krisztus tagjai vagytok. Kedves hallgatóink! A március 26-ára dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn az Új Ember katolikus hetilap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekészítője Kós Albert, abban a reményben, hogy egy hét múlva ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Kinek van észrevétele, kérjük, közölje!
Ökumenikus lapszemlénk után híreket mondunk.
Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Bóka Balázs atyának hívnak, az alaegerszegi Mária Magdolna plébánia káplánja vagyok. Én mindig nagy szeretettel és hálával gondolok a Mária Rádióra, hiszen a Celdömölkön töltött egy gyakorlati éve maradt bekapcsolhattam a rádió tevékenységébe. Nagy öröm volt a számomra, amikor együtt imádkoztok minden hétfőn délután rózsafűzért a rádió stúdiójában egy kis csoporttal, és sokan betelefonáltak, ima szándékokat fogalmaztak meg, és imádkozták velünk együtt a szentolvasót. Egy kis közösség alakult ki a rádió körül, akár a stúdióban és akár az otthonaikban imádkozók közössége. Öröm volt ez számomra, rád, hogy egy közösség teremtő erő, egy lehetőség arra, hogy együtt imádkozzunk, egymást meghallgassuk, egymásra odafigyelhessünk. Fontos az, hogy a rádiók legyenek támogatói, elsősorban imádsággal, hogy a rádió tudjon működni, tudja hirdetni az örömhírt, és ha van lehetőségük rá, akkor akár anyagi hozzájárulásukkal is támogassák a rádió munkáját, hogy az örömhír minden több emberhez eljuthasson, küldetését a rádió önkéntesei, illetve dolgozói tudják teljesíteni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!